Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szászerit vagyok. A mai Kertbarátok műsorunkban beszámolunk a február végén, március elején, 7. alkalommal megszervezett csíkmadarasi kertészeti szakmai napokról. Rendkívül érdekes és hasznos előadásokkal, gyakorlati bemutatókkal, kiállításokkal várták az érdeklődőket. János Erika főszervezővel beszélgettünk a szakmai napok összetételéről, illetve a Ribon Natur termékek fejlődéséről.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Csíkmadarason vagyunk a 7. kertészeti szakmai napokon. Idén még nagyobb, még több meghívottal talán fejlődik ez a szakmai nap. Az idei évben milyen újdonsággal vártátok a ide látogatókat?
Évről évre nő tudásvágy a szakmai iránt. Igazából nem lankad az érdeklődés, úgyhogy ezért is próbáltunk akár nevesebb előadókat is hozni idén. Idén Borbás Marcsi, Kostka Ernő, Meklemeni Márk és Szomorú Miklós jöttek el hozzánk. Ők a kert muskétásai néven tartanak majd egy ilyen talk show-t, egyéni előadásukkal tűzdelve. Ez az, ami egy kicsit nagyobb, nevesebb, de ezek mellett még rengeteg előadónk van, akiknek hálásan köszönjük, hogy elfogadták idén is a meghívásunkat, és készültek szívvel, lélekkel mindenféle témakörben, és megosztják ezt mindannyiunkkal.
Fiatalabb előadók is vannak, a nézőtéren is elég sok a fiatal sikerül bevonzani.
A kertészkedés az, ugye azt szoktuk mondani, nem csak egy szakma vagy hobbi, hanem az inkább több egy életforma akár. Igen, fiatalokkal dolgozunk, egyetemekkel, partnerségben, és igen, hál' Istennek vannak olyan szakágak vagy tanítási irányzatok, ahol igenis fontos, hogy ezeket a fiatalokat valamilyen szinten megfogjuk. Ugyanis azt kell tudni, hogy ma már a kertészet nem az, mint régen, ami volt. Ma már szükséges egy bizonyos, mondok, például okáért egy IT-tudás, vagy egy ilyesmi. Lassan tényleg ott vagyunk, hogy távolról lehet vezérelni akár az öntözőrendszeredet, akár tényleg termesztésbe is, bárhol. Úgyhogy a fiatalokat úgy látjuk, hogy ez úgy azért érdekli. Tehát a kertészettünk ugye, mint olyan, igazából minden, amit azt mondom, hogy a kapun belül csinálunk, az mind kapcsolódik egymással. Tehát, hogy a termesztéstől a feldolgozásig, és akkor ennek szellemébe szoktuk összeállítani a programokat, az előadást, és egyáltalán az előadókat. Ez szerint hívjuk ők, tehát mindig úgy, hogy a tájépítés, tészet részéről indulunk el, tehát hogy akkor érdekelheti az tényleg a szakma, kimondott szakmabelieket, de nem csak, tehát azokat a fiatal gazdákat mondhatom így, akik mondjuk külföldről most jönnek haza, ezeknek szeretnénk már egy olyan tudást adni ezekkel a napokkal, ami őket segíti, hogy a termesztés hogyanjától egészen akár az eladásig. Az értékesítésig.
Egy különleges termék is megjelenik minden évben támogatóként is, ugye mondhatom így, ugye a Ribon termékek. Most már hányadik éve, hogy elindult ez a termékcsalád?
Hát lassan két éve, hogy elkészült ez a Ribon, hát lassan két éve, hogy megépítettük a Ribon üzemünket. Ez egy táplálékkiegészítő, egészségre jó hatással lévő termékeket állítunk benne elő. Igazából mostanra látjuk azt, hogy a palettánk annyira bővült, hogy tudunk piacot nyitani. Különleges termékeink, igazából a ribizli az, ami ugye a Csiki medence és a Székelyföld kincsei közé tartozik, és ez a miénk, mert hogy itt ugye elég szélsőségesek az időjárási viszontagságok, úgyhogy itt a ribizli az abból lehet dolgozni, és akkor a ribizli lett az alapanyag, amiből ezt az üzemet egyáltalán megálmodtuk a férjemmel. Igazán a héjától a magjáig, a levéig és mindent feldolgozunk. Emellett természetesen a fenyő nem maradhat el, azzal is dolgozunk már, és már készítünk növényi kivonatokat is, tehát gyógynövényekből is tudunk készíteni.
Saját termesztésű, vagy vannak még esetleg más termelők, akiktől beszerezitek az alapanyagot?
Jó kérdés, a fekete ribizli, természetesen vannak ültetvényeink nekünk is, de az nem elég. Tehát mindig azt szorgalmazzuk, hogy felvásároljuk a kis termelőktől, és akkor tudván azt, hogy ez egy szezonális termék, termés, ezt ugye akkor, amikor szezon van, akkor fel is dolgozzuk, ahogy csak lehet, minél többet, viszont a többi az ugye bekerül a fagyasztóba. Tehát ahhoz, hogy mi egész évben tudjunk dolgozni ebből az alapanyagból, ahhoz szükséges egy nagyobb mennyiséget felvásárolni, és akkor ilyenkor bevonunk mindenkit, aki igazából kis termelő.
Gondolom ez a helyi termelőknek is egy biztonságot ad, hogy akkor van akinek eladni majd a terményt.
Igen, hál' Istennek van olyan eladónk, úgymond, tehát olyan valaki, akit felvásárolunk, aki már az ültetvény óta, úgymond, tehát amióta betelepítették a ribizlisüket, azóta kapcsolatot tartunk, és igazából azon a vonalon indult el ez az illető, akire most pont gondolok, hogy tehát már az ültetésnél arra gondolt, hogy ezt, amit ő most meg fog termeszteni, azt mi majd felvásároljuk, és ez így is van. Tehát, hogy ezen próbálunk minél több embert bevonni, hogy ez egészséges gyümölcsöket be tudjuk szedni.
Termékekről konkrétan beszélgessünk, hogy tehát szörpök, nem tudom, mi az, ami készül, illetve hogy mire lehet ezeket felhasználni, elsősorban mire jók ezek a termékek?
Ribizli levéből igazából naturlének nevezünk, naturstartnak nevezzük, azt a nevet adtuk. Ez nem adunk ehhez hozzá semmit, ez így kóraszerűen használható. Ugyanúgy készítünk szörpöt, ugye ilyen élvezeti italként, de hát nem csak arra jó, ugye a ribizliről tudjuk, hogy magas a C-vitamin tartalma, magasabb az átlagos, mondjuk a közhírben létező citromnál. Tehát amit még készítünk, az a ribizlirügy kivonata, ezen kívül van a fenyőrügy kivonat, a fenyőnek a friss piros csalókájából is készítünk egy kivonatot, úgy ezek vannak nagyjából a termékeink között. Amivel foglalkozunk, azt most egy új technológiával készül, ez egy porlasztva szárítás, egy tejpor technológiával készül, a ribizli léből készítünk port. Ezt lehet hozzátenni akár műzlihez, vagy sékhez, vagy ilyesmi. A gyerekeinknek köszönhetően készülnek a gumimacik, ugye úgy nevezzük, ez teljesen ribizli léből készül, nincs hozzáadott cukor, ez nagyon közkedvelt ugye a gyerekek között. Tehát a másik technológia a fagyasztva szárítás, az ugye a liofilizálás, azzal készítünk alma chipset. Szárítógéppel is szoktunk készíteni almát, azt is alma chips néven, és liofilizálással már készítettünk áfonyát, erdei áfonyát vásároltunk fel, úgyhogy szélesedik a paletta. Azt mondjuk mindig, hogy a kertészeti szakmai napok az igazából ugye a tavasz küszöbén áll mindig, és hogy a tavasz legyen egy újraindítás, egy újratervezés ígérete akár. Ugye ezeken a napokon nekünk az a célunk, hogy a tudást nem magunknak akarjuk megtartani, hanem igazából bárkit, aki ez iránt érdeklődik, szívesen látunk, és hogy ez a nyitottság, ez a mondjuk a tavaszi frissesség, ez úgy szakmailag is kerüljön át az érdeklődők körébe.
Balázs Márta biotechnológus, biotechnikával foglalkozik. Mi köze van ennek a kertészethez? Mi az, amivel ön tevékenykedik?
Kertészethez a mikroszaporításnak nagy köze van, hiszen manapság a kertészetekben megtalálható növények 80-90%-a mikroszaporítás technológiájával van előállítva. Én, mint biotechnológus, részese vagyok maga a folyamatnak. Igazából a kollégáinkkal azon vagyunk, hogy minél több fajtát tudjunk elindítani ezen a technológián.
Mi mit jelent pontosan az, hogy mikroszaporítás?
Multidisziplináris, hogyha lehet ezt a szót itt is alkalmazni. Nagyon sok tudomány ötvöződik. Elsősorban kell ismerni a növényeket, kell ismerni a folyamatokat, amik a növényekben zajlanak, de kell ismerni azokat a feltételeket is, amiket meg kell tudni teremteni, a táptalajukat össze kell tudni rakni, és azt, hogy milyen arányban és hogyan. Tehát kell tudni nagyon jól tudni keresni, kell nagyon sokat tanulni, fejleszteni magunkat folyamatosan, mert ez egy olyan tudomány, ahol jelennek meg publikációk napi szinten, de nincs kimeríthetetlen.
Fajta kutatás is ez a szakma, tehát hogy folyamatosan kutatni kell?
Folyamatos kutatásnak nem mondanám, hiszen vannak standard, vannak megrendelések, amelyeket igazából teljesíteni kell, de viszont, hogyha nincsen a rendelkezésre álló technológia, akkor ugye érvényben lép a kutatás, hiszen akkor ki kell dolgozni. Bármilyen táptalajt ki kell dolgozni, azt már kutatásnak szoktuk hívni, hiszen kutakodunk felelni azt az optimális körülményt, azt az optimális táptalajt, amivel a mikroszaporítást mikhez tudjuk vinni azonban a növény esetében.
Milyen fajta növényekkel foglalkozik ön konkrétan?
Nagyon széles a skála, igazából itt most a berkenyétől, a málnán keresztül, a mogyorón mindenfélével foglalkoztunk az utóbbi időszakban. Elsősorban gyümölcs, szaporító anyagokat igyekszünk, de a dísznövények sem mellőződnek, igazából azokat is próbáljuk. Van kiwi, van magnólia, van áfonya, úgyhogy tényleg a paletta az rendkívül széles, és mindig van időszak, amikor egy új növény igazából jön, vagy belépik ebbe a folyamatba, és akkor folyamatosan bővítjük a palettát.
Fiataloknak ajánlja ezt a szakmát? Van lehetőség itthon ebben a szakmában elhelyezkedni?
Itthon nem tudom mennyire van. Úgy tudom, hogy elég egyedülállóak vagyunk a környéken, nincs nagyon mikroszaporítási lehetőség. A egyetemeken kutatások szintjén talán van, de ugye az nem egy ipari, vagy egy, tehát a kapacitásbeli nagyság az nem akkora. Így fiataloknak, hát aki nagyon szereti az aprólékos, precíz és kihívásokkal teli munkát, szereti a növényeket és a velük való foglalkozást, akkor mindenképp ajánlom, mert szerintem ez egy gyönyörű szakma. Én nagyon szeretem, és tényleg nem volt még olyan nap, hogy úgy jöjjünk be a laborba, hogy alig várnánk, hogy hazamenjünk, mert igazából ez egy, nem is tudom, munkának nevezni, mert örömünket leljük benne.
Honnan jön az elismerés, vagy a folyamat végén az majd úgy magától értetődő?
Igazából nekünk folyamatosan vannak ilyen kisebb, nagyobb mérföldkövek, és igazából tudunk örülni a kis dolgoknak is, mikor a szakaszok között sikerül egy-egy táptalajt sikeresen összerakni, és fejlődik rajta a növény, az már nekünk ilyen heuréka számba megy, és a végén az elismerés persze a megrendelőktől, akik a kért növényeket megkapták, és kiültették, és persze nagyon gördülékenyen ment az egész folyamat, mondhatom így. Vannak nehézségek, vannak hosszabb, rövidebb folyamatok, de igazából folyamatos elismerés azért úgy van.
Még mindig lehet újat tanulni, vagy felfedezni a növényekről?
Igen, szerintem persze, most már a szakirodalom óriási, és nagyon sok mikroszaporítási adatot is megtalálhatunk, és nagyon sok információt lehet olvasni, és folyamatosan képezni magunkat, viszont nincs szerintem olyan még, vagy nincs kiaknázva ez a téma egyáltalán, tehát még mindig vannak új fajok, és nagyon sok labor egy ilyen esetben ez levédi magáinak tudja, és akkor nem oszt meg róla semmilyen információt, tehát hogy folyamatosan vannak ilyen úgymond labortitkók.
Székely Gabriella kertészmérnök egy nagyon szép és gazdag maggyűjteménnyel érkezett. Egy picit meséljünk ezekről a magokról, hogy hogyan lettek begyűjtve, mennyi időbe telt ennyi magot begyűjteni, illetve hogy hogyan lehet ezeket a magokat ugye kitisztítani és így kiállítani, azért ez is egy munka.
A magok gyűjtése az hát néhány évtized óta gyűjtögetem, mert oktatási céllal gyűjtöttem ezeket a magokat folyamatosan, tehát ahol járok, kelek, mindenhol a vadon termállományokból is gyűjtögetek, és a termesztettekből is. Ajándékba is szoktam kapni barátoktól, kertészbarátoktól. Termesztek is, és annak a magját visszafogom, vagy a boltban is megvásárolom, hogyha szükséges. Ricinus. Ugye ez mérgező növény, a ricinus, a mag, viszont a belőle előállított olaj hashajtóhatású, és használja például a különböző lakkok készítésénél is felhasználják. Tehát nem csak az egészségügyben használják, hanem technikai célra. Sőt, igen, szépészeti célra is alkalmas. A mustárfajoknak és a sarkantyukának, és nem tudom mennyire ismerős a sarkantyuka, a levelét is és a virágát is fogyaszthatjuk. Főleg most nagyon divatosak lettek a gasztronómiában, hogy a virágokkal díszítik a tálakat.
Valószínű, hogy ugye mind növény láttuk, de nem tudjuk, hogy az a neve, vagy hogy épp felhasználható.
Amúgy a bolhákat azért szokták például a vegyesen kertekben ültetni, mert a nagyon sok kártevőt magára vonz, és akkor a haszon növényekről elvonzza a kártevőket. Ezek a magok, ugye a különböző magméretet nézhetünk itt meg, itt a kukorica az viszont nagymagú, vagy a ricinus mag is nagymagú, de vannak a digitális fajok, a gyűszűvirágmagok, vagy az erdei derécénnek is például nagyon-nagyon apró magja van, ezért a vetése is külön odafigyelést igényel. Általában az apró magvakat úgy szoktuk vetni, hogy valami hordozóval, homokkal vetjük, vagy valamivel darában. Igen, összekeverjük, hogy a majdan, hogyha elvesztjük ugye szabad ágyba, hogy ne kelljen olyan nagyon sokat ritkítani, mert hogy az egy plusz munka, és elég unalmas munka az állomány fenntartása. Különböző módszerek vannak a növények csiráztatására is. Ugye a magok maggyugalmi állapotban vannak, úgy igazából az mondható el, hogy a mag érés során csirázás gátló anyagok termelődnek, enzimek termelődnek a magban, ami visszafogja a csirázást. Ugye, hogyha ősszel vagy késő nyáron biológiai érettségű lesz már a mag is, lehull a földre, akkor ha egyből kicsirázik, jönnek a őszi hideg hetek, a téli fagyok is elfagy. A mag okos, és azt csinálja, hogy nem engedi csirázni, amíg ez az enzim le nem bomlik, ez a több hónap is lehet, vagy akár évek is lehetnek, és akkor tavasszal fog kicsirázni. Tehát amikor ez az enzim lebomlik, és a megfelelő körülmények biztosítottak, ugye az érett mag az, hogyha megfelelő körülmények közé kerül, van csapadék, van oxigén, van megfelelő a hőmérséklet, akkor a benne raktározott tápanyagok segítségével ő csirázásnak tud indulni. Előre megjelenik ugye a gyököcske, aztán megjelenik a sziklevél. Különböző kezelési módok vannak, hogyha hamarabb szeretnénk csiráztatni a magot. Van a hőkezelés, van a hűtés, van a koptatás, van a forrázás, például az akác és a csillagfürt fajok esetében forrázni kell, hogy a maghéj annyira felpuhuljon, hogy a mag csirázni tudjon. Van, aminek fagyhatás kell, például a levendulát jó ősszel vetni, a lestján magot is érdemes ősszel elvetni, hogyha nem sikerül, úgyis mondják, hogy tél alá vetés, ha nem sikerül, vagy nem érünk rá, vagy a terület nincs előkészítve megfelelően, akkor kora tavasszal betesszük a hűtőbe, megkapja azt a fagyhatást, egy kicsit becsapjuk, és akkor tavasszal fog csirázni. Van, ami fényen csirázik például, tehát ilyen például a kamilla, vagy a macska gyökér, a valeriána, hogy fényen csirázik. Ez egy kicsit megbonyolítja ugye a helyzetet, sőt az bazsalikomra is ez jellemző, hogy nagyon sekélyen kell vetni, főleg az apró magvaknál ez mind elmondható, hogy nagyon-nagyon sekélyen kell a talaj felszínre vetjük, és nagyon-nagyon jó minőségű magágyat kell előkészíteni, hogy ezek az apró magvak a nagy rögök között másképp nem tudnak kicsirázni. A magok esetében, a gyógynövény magok esetében nem, a zöldségmagoknál ez már megfigyelhető, hogy csávázzák a magokat, különböző vegyszerekkel ugye bevonják, megfürdetik igazából ezeket a magokat, sőt még színezőanyagot is adnak hozzá, hogy látható legyen. Gombaölőszereket szoktak használni, vagy tesznek bele, és rovarölőszereket. Ezeket a biokertekben egyáltalán nem használhatjuk. Ilyen jellegű csávázott magot viszont drazsírozzák is. Általában az apró magvakat, a sárgarépa, a petrezselyem, az összes salátaféle, ezek az apró magvak közé tartoznak, ezeket drazsírozni szokták. ilyen kis, mint a cukorka, a drazsé cukorka, úgy kell ezeket elképzelni, ez a drazsírozás folyamata úgy zajlik, hogy tőzeg, dolomit és agyagból egy ilyen nagyon finom pépet készítenek, hozzátesznek itt is fertőtlenítőszereket, csávázáshoz hasonlóan, és ezzel beburkolják igazából a magot. Itt, na ez is a kiskertekben nem annyira jellemző, mert hogy vegyszert tartalmaz, tehát a biokertészetben már nem használható. Minden ilyen kis drazséban egy mag található. A vetés szempontjából könnyű, mert hogy könnyen tudjuk szórni, látjuk, tehát nem kell annyit egyelni majdan, például a murok esetében, a sárgarép esetében, a petrezselyem esetében. Ezen kívül még ami nagyon fontos, hogy például drazsírozott magot, vagy fémzárolt boltban megvásárolható vetőmagot nem használhatunk étkezési csiraként. Tehát ez nagyon oda kell erre figyelni, mert nem tudjuk, hogy előre mivel voltak kezelve. UV-fénnyel volt kezelve, csávázva volt, vagy ugye nagyon sok olyan praktikus házi módszer van a csávázásra, amit, hogyha magunk megfogjuk a magot, tehát az előző az anyanövéről leszedjük a magot, eltesszük, eltároljuk az adott magot, hogy megvédjük, ugye a levegőben lévő gombasporák, bármi rá telepszik ezekre a magokra, hogy úgy tudunk ez ellen védekezni, hogy akár ecetes vízben megfürdetjük. Ez úgy zajlik, hogy a háztartási 9-10%-os ecet ugyanolyan arányú, tehát egy az egy arányba vízzel vegyítve megfürdetjük a magvakat. Hogyha nagy magról van szó, akkor könnyű, mert beleforgatjuk egy szűrőbe, bármibe beletesszük és beleforgatjuk. Viszont ha nagyon apró magvak, akkor azt csinálhatjuk, hogy kitesszük a magokat egy felületre, és ilyen szórófejes flakonba beletesszük az oldatot, amivel szeretnénk úgymond csávázni, és lefújjuk. És minden esetben meg kell szárítani utána nagyon alaposan a magot. A csávázást már elkezdhetjük, ugye február-márciusban ezeket a munkálatokat otthon elvégezhetjük, hogy majdan, amikor április közepe, vége fele, a talaj hőmérséklete eléri a 15-20 Celsius fokot, előbb tudjuk alaposan készíteni a magágyat, és biztonságosan elvethetjük a magokat, akkor már előre megcsináltuk mi magunknak ezeket a kezelési eljárásokat. Ezen kívül még lehet gyógynövényfőzetben megfürdetni ezeket a magokat, vagy nagyon divatos az utóbbi időben az aromaterápia, ahol használható, a csávázás esetében használható a teafaolaj, a fahéj olaj. Ugye mindkettőre jellemző az antibakteriális, antivirális hatás, tehát a gombák, a kártevő korokozók ellen jól használható, rá kell csepegtetni a magokra, jól össze kell őket dörzsölgetni, utána ezek az olajokra az a jellemző, ugye, hogy szobahőmérsékleten el is párolognak, úgyhogy csak utána vissza kell csomagolni. Vagy még mustármagporral is szokták kezelni igazából a magokat. Ami még érdekes, hogy a tárolásukra vonatkozóan, hogy hűvös, szellős helyen, papírtasakban érdemes tartani, viszont ha hosszú távra szeretnénk ezeket a magokat eltárolni, akkor ugye a kutatási intézményekben lehet ezek, általában vagy egyetemekhez, vagy botanikus kertekhez köthetőek ezek az intézmények, ahol a magokat tárolják. Kétféle nagy gyűjtemény típus van, vannak a bázis gyűjtemények, és vannak az aktív gyűjtemények. A bázis gyűjtemény azt jelenti, hogy mínusz 18, mínusz 20 Celsius fokon, nagyon hosszú távon, gémmegőrzés szempontjából hosszú távon tárolják ezeket a magokat, akár 80-100 évig, és vannak az aktív gyűjtemények, amelyek plusz 4 Celsius fokon tárolják, tehát a tárolás 15-20-30 év is lehet plusz 4 Celsius fokon, és általában itt kutatási célra, tehát egymás között a kutatóintézetek csereberélik a magokat, kitermesztik, és nagyon fontosak most az utóbbi időben, ugye, hogy tároljuk a magokat, hogy amikor ilyen sok vetőmagot már kereszteznek, különböző nemesítési módszereken mennek keresztül, hogy maradjanak meg azok az alapfajok, ami a legjobb kiindulási alapanyag lesz majdan, esetleg 100 év múlva. Fontos, hogy ezek az intézmények profi módon tudják ezeket a magokat tárolni. Ugye abban az esetben, hogyha a magok esetében tudjuk, hogy a csirázási képessége a magoknak változik. Van például a egy évig tartja meg a csirázó képességét a kapor, vagy a pasztinák, 2-3 évig tartja meg a csirázó képességét az édeskömény fajok, a petrezselyem, vagy 3-4 évig a hüvelyesek, ide tartoznak a bab, a borsó, ezen kívül a paradicsom, cékla, hagyma, zeller, murok, ezek a fajok 3-4 évig tartják a csirázó képességüket. 4-5 évig a káposztafélék, ide az összes káposztaféle tartozik, a spenót, a retekfélék, és 6-8 évig a kabakosok, ide tartoznak a kabakosokhoz a tökfélék, a dinnyefélék, az uborkák, tehát ezek tartoznak ide. Itt van például a makély nélküli tök, amiről tudjuk, hogy ebből ugye ütik az olajat, tehát ebből állítják elő a tök magolajat. Na, a magok esetében itt tárolás, ez azért nagyon fontos, hogy jól tároljuk a magokat, mert ugye magas a zsíros olaj, tehát zsíros olajos fajokról van szó, könnyen avasodnak. Ebben az esetben például a magoknál 12-16 Celsius fokos hőmérsékleten kell tárolni, hogy az avasodás ne következzen be, mert az majdan rontja a csirázó képességét a magoknak, tehát 6-8 évig is megtartják a csirázó képességüket, és vannak ugye a gyomnövények, ami a magnyugalmi állapot akár 20-30 év is lehet, és egyszer csak egyet gondolnak, és csiráznak. És viszont ugye tudjuk, hogy ásatási, kutatási eredményekből régészek több ezer éves magokat is találtak. Általában ezek gabonamagok, magvak, és jól csiráztathatók.
Még mindig
csiráznak, tehát évszázadokon át is megmarad a csirázó képesség ezeknek a magoknak, mert ugye olyan megfelelő körülmények között voltak a földben, vagy barlangokban, hogy utána már csiráznak. És ugye hát nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy ahhoz, hogy sikeres gazdálkodók legyünk, akár háztáikertben, akár nagyobb területen, hogy a mag minősége nagyon jó legyen. Tehát vigyázzunk arra, hogy ne régi magot vessünk, mert akkor elhúzódó lesz a kelés, és ugye hát a sikeres kertészkedésnek a jó minőségű mag az alapja. És soha nem szabad spórolni a magárával és a munkaerő megfizetésének az árával. ez nagyon fontos szerintem, hogy mind a kettőt betartsuk, hogy erre ne sajnáljuk a pénzt. A munkaerő korrekt megfizetésére és a magárára.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatók, a mai Kertbarátok végéhez értünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Remélem szolgálhattunk érdekes és hasznos információkkal. Szász Edit vagyok, további kellemes hetet kívánok mindenkinek.